Jogsegélykérelem érkezett, de kiadatást nem kértek a horvátok, a MOL-nak így is nagy kárt okozott az ügy. Történelmi látogatás, a délszláv háború óta nem járt szerb államfő hivatalos látogatáson Szarajevóba. Rendőrségi ügy lesz a Mátyás szobor vitájából, Kolozsvár vezetése nem hajlandó levenni a magyarokat sértő feliratot. És átadták az első Széchenyi pihenőkártyát, a teljes kafetéria rendszert átalakítja a kormány. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Megerősítette a legfőbb ügyészség, hogy a horvátok jogsegélykérelemmel fordultak a magyar hatóságokhoz az Ina olajtársaság ügyével kapcsolatban. A megkeresésben viszont nincs szó kiadatási kérelemről, vagyis nem kérték Hernádi Zsolt MOL vezér kiadását. Horvát sajtóhírek szerint a horvát hatóságok vesztegetés miatt nyomoznak a MOL tulajdonszerzésével kapcsolatban. A MOL értéke a Hernádi Zsoltot érintő hírek miatt egy nap alatt 80 milliárd forinttal csökkent, a magyar állam MOL-ban vásárolt csomagja pedig 19 milliárd forintos veszteséget szenvedett.
Kimondottan jó évet zártunk.
Az elmúlt két nap részvénymozgásáról nem mondhatja el ugyanezt a MOL vezetése. A Hernádi Zsoltot érintő sajtóhírek miatt tegnap több mint 3,5%-kal zuhant az árfolyam, és azóta sem tudott korrigálni. Egy nap alatt részvényenként 750 forintot buktak a MOL részvényesei. Összesen 80 milliárd forint a veszteség. Az elemzők szerint emiatt kérhet a MOL piacfelügyeleti vizsgálatot.
Általában nyilván az információ forrás az, akit megvizsgálnak, hogy mennyire volt alkalmas a piac befolyásolására.
Horvát sajtóhírek szerint a horvát hatóságok vesztegetés miatt nyomoznak a MOL tulajdonszerzésével kapcsolatban az Ina olajcégben. A magyar ügyészség ma hivatalosan is cáfolta, hogy kérték a MOL elnök vezérigazgatójának kiadatását. Azt azonban megerősítették, hogy jogsegélykérelemmel értek a horvátok. Jogsegélykérelemmel akkor él egy ország, ha bizonyítékok vagy érintett személyek az ország területén kívül találhatóak.
Meg kell kérniük más államok hatóságait, hogy azok segítsenek a bizonyítékokat feltárni, megtalálni, személyeket meghallgatni, esetleg lefoglalásokat hajtsanak végre, vagy akár gyanúsítotti kihallgatást is hajtsanak végre.
A horvát lapok szerint folytatódni fog a küzdelem az Ina horvát olajtársaságért. A MOL 2003 óta tulajdonosa az Inának, jelenleg a részvények csaknem 50%-át birtokolja. Horvátországban azonban ősszel választások lesznek, és a nacionalista erők a MOL kiszorításával szeretnék visszaszerezni a nemzeti olajvállalatot.
Semmilyen szerződés módosításhoz nem járunk hozzá.
Az elemzések szerint, bár a horvát kormány szeretné felmondani az INA és a MOL közötti 2003-as szerződéseket, Orbán Viktor egyértelmű üzenetet küldött tegnap Strasbourgból, hogy ezt nem hagyja.
Történelmi látogatást tett Szarajevóban Boris Tadic, szerb államfő, a délszláv háború befejezése óta nem volt hivatalos látogatáson a boszniai fővárosban. Most mindhárom ott élő nemzet politikusaival tárgyalta a háború miatt megszakadt kapcsolatok újjáépítéséről. Érzékeny kérdésekről is, például határkérdésről vagy a háborús bűnösök felkutatásáról.
Boris Tadic korábban már bocsánatot kért a szerbek okozta szenvedésekért, mégpedig Srebrenicában, amely ezüstbányáiról volt ismert a volt Jugoszláviában. 1995. júliusában azonban a modernkori Európa legnagyobb vesztőhelyévé vált. Srebrenica ugyanis zavaró tényező volt a nagy szerb álomban. A muzulmán enklávé mélyen beékelődött a már kikiáltott boszniai szerb köztársaság területén, márpedig az egész térséget Szerbiához akarták csatolni. Ezért indított etnikai tisztogatást Ratko Mladic vezetésével a boszniai szerb hadsereg. 8000 ártatlan muzulmán fiút és férfit végeztek ki. A népirtás 10. évfordulóján Boris Tadic is Srebrenicába utazott, és részt vett a civil áldozatoknak szentelt megemlékezésen. Erről a The Wall Street Journalben így írt. A több ezer muzulmán lemészárlása 1995-ben Srebrenicában az egyik legtragikusabb eseménye volt a 90-es évek jugoszláv polgárháborújának. Azért utaztam Srebrenicába egy évvel elnöki választásom után, hogy megmutassam, Szerbia gyászol minden áldozatot. Ezért állok a túlélők mellett, ezért hajtok fejet a szörnyű atrocitás áldozatai előtt, írta Tadic a cikkben. A szarajevói születésű Boris Tadic most Szarajevóban tárgyal. Szerb elnök nem volt hivatalos látogatáson a boszniai fővárosban a háború befejezése óta. Boris Tadic a háború miatt az elmúlt években megszakadt politikai, gazdasági és társadalmi kapcsolatok újjáépítéséről tárgyalt. Az ott élő mindhárom nép, a szerbek, a horvátok és a bosnyákok vezető politikusaival. Érzékeny kérdésekről is, például a háborús bűnösök felkutatásáról. Erről a szerb elnök azt mondta, a háborús bűnökkel vádolt 46 személyből 45-öt már kiadtak Hágának, és meggyőződése, hogy a még bujkáló Goran Hadzsicsot is hamarosan elfogják. Boszniában nagy várakozások előzték meg a tárgyalásokat. A legfontosabb kérdések közé tartozik a két ország közötti határvonal és az igazságszolgáltatás. Ezektől függ a Belgrád és Szarajevó közötti megbékélés és bizalom helyreállítása.
Rendőrséghez fordul a román kulturális minisztérium, miután nem tudott megegyezni a kolozsvári polgármesteri hivatallal a Mátyás szobor csoport elé helyezett magyarokat sértő tábla ügyében. A kolozsvári önkormányzat májusban olyan táblát helyezett el a szobor talapzata elé, amelyben Nikolaj Jorga román történész következő sorai olvashatók. A csatákban győzedelmes volt, csak saját nemzetétől szenvedett vereséget Moldva bányán, amikor a győzhetetlen Moldva ellen indult. Ez kiváltotta az erdélyi magyarság felháborodását és a magyar diplomácia megdöbbenését. Kelemen Hunor kulturális miniszter május végén hivatalos levélben szólította fel a kolozsvári polgármesteri hivatalt, hogy azonnal távolítsa el a táblát. A polgármester azonban erre érdemben nem reagált.
A bíróság fogja kimondani az utolsó szót, amennyiben a rendőrség tovább küldi és úgy dönt, vagy úgy gondolja, hogy itt valóban történt törvénysértés. Ezt nem lehet megelőlegezni, nem tudom megelőlegezni, de ezek nyilván olyan eszközök és olyan utak, amelyeket nekünk végig kell járnunk és ki kell használnunk, hogyha a törvényességhez ragaszkodunk.
Egyszerűsíti az Európai Unió a külföldön közúton szabálytalankodók azonosítását. Az Európai Parlament megszavazta az erről szóló javaslatot. Az uniós tagállamok hamarosan közvetlenül megoszthatják egymással a gépjárművek regisztrációs adatait, annak érdekében, hogy ne maradjanak büntetlenül a külföldön elkövetett közlekedési szabálysértések, például a gyorshajtások, ittas vezetések. Az autó tulajdonosát azonosítás után levélben tájékoztatják arról, hogy milyen közlekedési szabálysértést követett el, és az milyen szankciókat von maga után. A büntetést annak az országnak a jogszabálya alapján határozzák meg, ahol a szabálysértést elkövették. Több órás tiltakozó felvonulást és útzárlatot tartott mintegy 1000 taxis Újvidék központjában. Azért tiltakoznak, mert a városvezetés döntése szerint a jövőben kizárólag Euró 3-as vagy környezetkímélőbb motorral rendelkező autókkal lehet taxizni. Szerbiában 2013-ban lép életbe ez a rendelet, de Újvidék az Euró 3-as követelményt már ez évtől bevezette, a további szigorítást pedig 2012-től rendelné el. Ha ezt betartják, akkor csak 200 taxi maradhat a tartományi főváros utcáin. A mostani 1800 helyett. A járművek átlag életkora 15 évnél is magasabb, a taxisok holnap is lezárják az utakat, ami hatalmas felfordulást okozhat, hiszen holnap kezdődik Újvidéken az Exit zenei fesztivál, ahová több tízezer embert várnak. Enyhítettek azon a kormányrendeleten, amely a zenés-táncos rendezvények biztonságát szabályozza. A Lex Westbalkánt januárban hozták meg, miután a túlzsúfolt fővárosi szórakozóhelyen három lány életét vesztette. A tragédia után a kormány szinte azonnal szigorította az előírásokat. A szórakozóhelyek üzemeltetői szerint azonban érdemben nem egyeztettek velük, ezért a szabályozás egyértelmű bététét és enyhítését kérték. A mától érvényes módosítások pontosítják, hogy mit értenek zenés-táncos rendezvényen, és mit várnak el a szervezőktől. Eszerint nincs szükség szakképzettségre és a környezetvédelmi vízügyi felügyelőség engedélyére sem. A szabadtéri rendezvényeknél pedig nem kell kérni a meteorológiai szolgálat előrejelzését, viszont rendelkezni kell intézkedési tervvel vihar esetére. Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Csillár, Kolomb, Borona, öt ország kovácsmesterei mutatták be legszebb alkotásaikat Kárpátalján. Új lovassportággal bővül az idei nemzeti vágta, a szeptemberi rendezvény előfutama Sepsiszentgyörgyön lesz. A szlovák kormány elmúlt egy évét értékelte a magyar koalíció pártja, elsősorban az oktatás, a kultúra és a közigazgatás szemszögéből.
Az esztendő, ez az elszalasztott lehetőségek és alkalmak esztendeje volt.
Így értékelte az Iveta Radičová vezette szlovák kormány első évét a Magyar Koalíció pártja oktatásügyi és kulturális alelnöke. Szigeti László szerint a legnagyobb csalódást az okozta, hogy nem módosították a jelképekről szóló törvényt. Ez szerint ugyanis valamennyi iskolai tanteremben ott kell legyen a szlovák zászló és alkotmány.
Az alkotmány szövegéből a magyar tanítási nyelvű iskolák tanulói nap mint nap elolvassák azt, hogy ők ennek az országnak az alkotmány értelmében csak másodrangú polgárai.
Szigeti László hozzátette, az államnyelvről szóló törvény módosítása még mindig érezteti a negatív hatását. A szlovákiai magyar párt képviselői szerint az oktatás és a kultúra területén sem történt előrelépés az elmúlt egy évben.
Az önkormányzatok rettegnek, szó szerint rettegnek.
Ezt már az MKP közigazgatási alelnöke mondta. Őri Péter szerint a szlovák kormány nem teljesítette a korábbi hangzatos ígéreteit. Az önkormányzatoknak például már adózni kell az ingósági és ingatlan adókból is.
A kormány tovább növelte az önkormányzatok kiszolgáltatottságát, hiszen a bevételi oldalon semmilyen pozitív irányú eltolódásnak nem lehettünk tanulni.
Őri Péter hozzátette, szerinte az extra adókat csőd szélére sodorják a szlovákiai önkormányzatokat. Az MKP közigazgatási alelnöke szerint át kellene alakítani az önkormányzatok finanszírozási rendszerét.
Elnéptelenednek Szlovákia déli régiói, erre figyelmeztet a szlovák statisztikai hivatal. Az ország északi részében jóval többen születnek, mint a főleg magyarok lakta érsekújvári, komáromi, lévai és nagykürtösi járásban. Ezekben a régiókban a statisztikák szerint jóval többen halnak meg, mint amennyien születnek. A jelenség a szakértők szerint főként gazdasági okokra vezethető vissza.
Évről évre nő Szlovákia lakossága, ám a magyar lakta térségek, a déli régiók fokozatosan néptelenednek, erősíti meg a statisztikákat a szociológus.
Országosan körülbelül 2001 és 2003 között haltak meg többen, mint ahányan születtek, tehát akkor beszélhetünk fogyásról abban az időszakban. A magyar lakosság esetében pedig a 90-es évek közepétől folyamatosan fogyásról beszélünk, tehát évente 1000-2000 fővel magasabba elhalálozottak száma magyarok körében, mind a születetteké.
Pozsony és környéke, Árva és a Szepesség, ezek a leginkább fiatalodó térségek. A statisztikai hivatal tanulmánya ennek egyik okát abban látja, hogy északon több a katolikus vallású család, ezekben a közösségekben születik a legtöbb gyermek. Délen többségben vannak a reformátusok, a tanulmány szerzője szerint ők kevesebb gyermeket vállalnak. Ezt azonban rögtön cáfolták a felvidéki református közösségek.
Rögtön 3-4 barátom, akik eszembe jutnak, és akik a szolgálatban testvéreim, lelkészek, 3-4 is eszembe jut rögtön, akinek 4 vagy 5 gyereke is van. Azt gondolom, hogy ebben nem a reformátusság a hibás, hanem ez az állam, amely nem tud biztosítani megélhetést.
Tény, hogy a déli régiók nem olyan fejlettek, mint az északiak, vagy például Pozsony környéke. A szociológus szerint inkább ez az oka a népességfogyásnak.
A magyar lakosságnak a döntő többsége gazdaságilag az átlagosnál, az országosnál kedvezőtlenebb gazdasági térségű területeken él.
A demográfiai mutatók a pozsonyi kistérségben a legjobbak. A könnyebb megélhetés a munkalehetőségek miatt nagyon sok fiatal költözik a fővárosba, és általában ott is telepedik le, ott alapít családot. Dél-Szlovákiát egyelőre kerülik a nagy beruházók is. A térség az infrastruktúra fejlettségének szempontjából is leghátul kullog Szlovákiában.
Esélyt kapott az újrakezdésre az a 2 gyermekes székely udvarhelyi család, amely 3 hete a Kükülő folyópartján felállított sátorban él. A polgármesteri hivatal és a nevüket elhallgató vállalkozók, sőt a Duna Televízió nézői is segítettek törleszteni rádujék 500 eurós közüzemi tartozását, így újra szociális lakásba költözhetnek.
80-as iktatószál, dátum. Rádu János.
A kifizetett tartozást igazolja ez a bejegyzés, mutatja Szabó Jenő, annak a székelyudvarhelyi lakástulajdonosi társulásnak az elnöke, amelyhez a kilakoltatott család egykori szociális lakása is tartozik. Szinte az egész város összefogott a bajba jutott családért.
A polgármester hivatal és a polgármester úr egy úgymond próbált segíteni rajta egy bizonyos összeggel, hogy a tartozását ki tudja fizetni. Az összeg másik részét utólagosan kiderült, hogy vállalkozók kifizették, így valószínűleg, hogy a következő lépés az lesz, hogy vissza tudnak költözni.
Egy ilyen az irodához hasonló méretű komfort nélküli szobában reménykedhetnek Rádújék, de ez is sokkal jobb, mint ahol hetek óta tengődnek, egy sátorban a folyóparton. A gyámhivatal már jelezte, ha nem javulnak hamarosan életkörülményeik, elveszik tőlük a gyerekeket, és állami gondozásba helyezik őket. A szülők most egy kis időre fellélegezhetnek, már csak a tartozások törlesztését igazoló nyugtákat kell leadni a hivatalban. Ha ezt megteszik, kiutalnak nekik egy szociális lakást.
Gondolom, hogy ha sürgősségi esetként fogják kezelni, akkor minél hamarabb vissza tudunk kerülni.
Munkához azonban egyikük sem jutott. Az édesapa az utóbbi hónapokban hulladékvasat gyűjtött, ebből volt némi pénzük élelemre. Vagyis továbbra sem biztos, hogy futja majd a szociális lakás fenntartására.
Kárpátalján található Európa egyetlen működő vízi kovácsműhelye. Itt tartják évi seregszemléjüket a környező országok díszműkovácsai. Az idén 5 országból közel 30-an jöttek el a találkozóra.
Csillár, kolomb vagy éppen borona. Ezek az alkotások az izzóvasból formálódtak a kovácsmesterek törőcsapásai alatt. A kovácsok azt mondják, a vasból egy igazi mester bármit meg tud csinálni.
Amit mi csinálunk, talán még nem nevezhető művészetnek. De amit elkészítünk, az tartósabb, szebb az üzletekben kapható portékánál. Viszont a kovácsmesterségből nem lehet megélni.
Azon kevesek egyike, aki megél mesterségéből, a rókamezői 300 éves vízikovács műhely kovácsa. Közel 40 éve dolgozik itt. Keze alól olyan minőségi termékek kerülnek ki, amelyeknek nagy keletje van a környéken.
Elsősorban a mezőgazdaságban használt szerszámokat. Kapát, ásót, patkót készítünk. De ha kell, akkor igazi kovácsolt vaskerítést is megcsinálunk a segédemmel.
A patak vize forgatja a lapátkereket, ez hatalmas erővel működteti a kalapácsot. Egykor vaskályhákat is gyártottak itt. Maga a műhely is valódi mestermű.
Az egész kovácsműhely tölgyfából készült. Egy szöget sem használtak a megépítésekor, de mivel nagyon régi, ezért gyakran javítani kell. Igyekszünk megőrizni az utókornak.
A rókamezői az utolsó vashámor, amelyet még az osztrák-magyar monarchia idején építettek Kárpátalján. Talán az mentette meg a pusztulástól, hogy a magyar hatóságot állami üzemmé nyilvánították.
Jövő hétfőn kezdődik, és egész héten át várja a közönséget a 31. Régi Zene Fesztivál Csíkszeredában. Koncertekkel, gyermekprogramokkal, reneszánsz táncházzal, ritkán hallott zeneszerzők műveivel, valamint a fesztivál repertoárjában újnak számító hangszerek megszólaltatásával várják a régi zene kedvelőit. 9 országból 119 fellépő érkezik majd. Ott lesz a Codex, a kolozsvári Szent Zenóme, az olasz Drámszem is. A pénteki nap pedig csak a barokk zenéről szól. Majd a fesztivál idei helyszínei Csíkszereda mellett Csíksomjó és Gyergyószárhegy. A rendezvény történetében negyedszerre régi zene nyári egyetemet is tartanak diákoknak. Szeptember 11-én pedig a Magyar Dal napját tartják. A koncertsorozathoz eddig 8 vidéki település és tucatnyi budapesti helyszín csatlakozott, de szeptemberig még várják további városok csatlakozását. Az idén Nyíregyháza a Magyar Dal fővárosa, így az lesz az egyik fő helyszín. A Magyar Dal napja programsorozat kitalálója Presser Gábor azt mondta, idén is több új helyszín, sok új dal és új előadók is bekerülnek a programba. Szeptember 14-e és 18-a között rendezik meg Budapesten a Nemzeti Vágtát, már 4. alkalommal. A lovasgálán ezúttal is a települések és az általuk küldött lovasok mérkőznek meg egymással. A rendezvény új tulajdonosai a Lázár fivérek.
Egyelőre csak a Nemzeti Vágta szervezőit és a jótékonysági futam résztvevőit lehetett fotózni a Hősök terén, szeptemberben azonban itt futnak majd a lovak is. A szeptember 18-i sztárfutamon nyeregbe száll többek között Kaszás Géza színművész és az este műsorvezetője Szőlősi Györgyi is, aki bár rutinos lovasnak számít, egy kicsit tart a versenytől.
Lovagolok most már 8-9 éve, de azért a lóverseny azért az egy kicsit más, ezt még nem csináltam soha, úgyhogy szerintem a versenyben nem is fogok annyira én beleszállni, a lényeg, hogy végig menjek a pályán, és hát megmutassam azt, hogy mennyire jó lovagolni, imádok lovagolni, és hát ezzel nyilván népszerűsítjük a lovasportot.
Ez is az egyik fő célja a rendezvénynek, népszerűsíteni a lovasportot. A 2008 óta megrendezett esemény jó alkalom a résztvevő településeknek is arra, hogy bemutatkozzanak, megmutassák mindazt, amire büszkék, a lovastudomány mellett például boraikat, helyi ételeiket is.
Amikor a települések egyszerűen bemutathatják magukat, és megismerkedhetnek egymással, egy új
új kommunikációs, új találkozási pontot jelent szerintem. És ezek fölött van egy szimbolikus rész még, ami az összetartozásról szól, a magyar településekről, a magyar emberek összetartozásáról.
A Nemzeti Vágta programja idén új lovas sportággal, két lovas fogadhajtó versennyel is bővül.
Nekem ez az egész Nemzeti Vágta többek között egy ilyen néprajzi és történelmi tanulmány is.
A Vágta hivatalos előfutamaként július 30-án Sepsiszentgyörgyön megrendezik a Székely Vágtát.
A teljes kafetéria rendszer átalakításán dolgozik a Nemzetgazdasági Minisztérium. A javaslat várhatóan ősszel kerül a kormány elé. A tárca a közelmúltban bevezetett Széchenyi pihenőkártyához hasonló, átlátható, egyszerű és olcsó megoldást szeretne a többi béren kívüli juttatásnál is. Az első új kafetéria elemet, az első OTP szépkártyát ma adták át. Számítások szerint egy átlagos család több mint 10 000 forintot is megtakaríthat, ha üdülési csekről szépkártyára vált.
A MOL csoport kapta meg az OTP Széchenyi pihenőkártya első jelképes változatát. Ezután a valóságos kártyát is kipróbálták. Működött. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a szép kártya előnye az üdülési csekkel szemben, hogy olcsóbb. A munkáltatónak, hogy a munkavállalóknak korábban minimum 4% jutalékot kellett fizetni az üdülési csekknél a Nemzeti Üdülési Szolgáltatónak. A szép kártyánál viszont nem kell díjat fizetni. Így számítások szerint egy család több mint 10 000 forintot is megspórolhat.
Itt alapvetően egy olyan termékről van szó, ami a magyar polgárok számára kikapcsolódást, jobb életminőséghez való hozzájutást biztosíthat.
A szép kártyára utalt összeget 2 évig lehet felhasználni, és nem csak a kártya tulajdonos, hanem családtagja is fizethetnek vele.
Rendkívül biztonságos.
Az OTP eddig több mint 500 elfogadó helyel kötött megállapodást, évvégére várhatóan már 8 000-re emelkedik az elfogadó helyek száma.
Nagyon fontos az, hogy a korábbi közel 80 000 forintról 300 000 forintra nő a támogatás összege. Ez egy nagyon jelentős összeg, már ebben valóban a rekreációs célokat sikeresen lehet megvalósítani.
A híradó információi szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium már dolgozik azon, hogy a többi kafetéria elemet is a szép kártyához hasonló, a jelenleginél olcsóbb módszerre cseréli. A javaslatot ősszel tárgyalhatja majd a kormány.
Elhunyt Sós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári elnöke. 1962. június 14-én született Szalókán. Pedagógus, iskola és közösségszervező volt, közéleti személyiség és politikus is egyben. Jelentős szerepe volt a kárpátaljai magyar felsőoktatás megteremtésében. Sós Kálmán 49 éves volt. 8:45-kor közbeszéd, Szántó Georgina várja önöket. Szia, mi lesz ma nálatok?
Jó estét kívánok, szervusz Andi, kritikából és elismerésből is kijutott Magyarországnak az EU elnökséget értékelő vitában az Európai Parlamentben. Erről, valamint a korengedményesek munkába állásának esélyeiről is kérdezzük Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivőt. Aztán a versenysemlegesség jegyében nő jelentősen a bioüzemanyag adója. Valóban padlóra küldi a hazai termelést az adóemelés? A stúdióban Héj Demeter, a Magyar Bioetanol Szövetség elnöke. És végül az elmúlt 20 év legrosszabb eredményét értékel a diákok az idei érettségén Romániában. Minden második végzős megbukott. Székelyudvarhelyi stúdiónkban Ferences Alpárt Hargita megye főtanfelügyelőjét kérdezzük.
Köszönjük szépen. Most pedig legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. Jogsegélykérelem érkezett, de kiadatást nem kértek a horvátok. A MOL-nak így is nagy kárt okozott az ügy. Történelmi látogatás, a délszláv háború óta nem járt szerb államfő hivatalos látogatáson Szarajevóban. Rendőrségi ügy lesz a Mátyás szobor vitájából, Kolozsvár vezetése nem hajlandó levenni a magyarokat sértő feliratot. És átadták az első Széchenyi pihenőkártyát, a teljes kafetéria rendszert átalakítja a kormány. Ma este Cigány Zoltán író rendezőre emlékezünk. Ecseri Tekercsek filmfelvételek az 1956-os forradalom napjairól című filmjével. 8-kor Nemzeti Krónikával várjuk önöket, szép estét addig is, viszontlátásra!